Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket az 51. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. Ez a Zsoltár a heti Zsoltárunk, az 51. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, és kegyelmedből könyörülj én rajtam, bűneimből tőled megtisztítassam. Nagy irgalmaddal védj körül engem, töröld el az én nagy bűneimet, mosogass jól meg fertelmességimből, amikkel fertésztettem éltemet. Tisztítsad el nagy kegyelmességedből. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, s aki nem tette volna még meg, attól azt kérjük, hogy a mobiltelefonját némítsa le, vagy kapcsolja ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdettem gyülekezeti alkalmainkat, ma délután 5 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk. Kedden 10 órakor és este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 7 órai kezdettel nőtestvérek számára női órát fogunk tartani. Pénteken reggel YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé. 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk. Délután 4 és 5 órai kezdettel pedig a konfirmandusokat hívjuk konfirmációs oktatásra. Az elkövetkezendő úrnapon 8:30 órai kezdettel ima közösséget, és ahogyan szoktuk, 9:50 órai kezdettel Isten tiszteletet, vele párhuzamosan pedig a gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet fogunk tartani, ha Isten éltet és megtart bennünket. Szeretettel hívogatunk még továbbra is gyülekezeti csendes hetünkre minden érdeklődőt. Július 9-től 13-áig bagolyírtáson szeretnénk együtt lenni, mint közösség Isten igéje körül. Bővebb információkat a fali újságra kihelyezett hirdetésen találhatnak az érdeklődő testvérek, és azt kérjük, hogy aki jelentkezni szeretne, Korompai Gábor és Áj Márta testvérünknél tegye ezt meg. Buzdítjuk a testvéreket a személyi jövedelmadó 1+1%-ának felajánlására, úgy a Református Egyház, mint a gyülekezetet támogató alapítvány, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Szeretettel hirdetem, hogy egy gyülekezeti buszos kirándulás is körvonalazódik, szerveződik Békefi György főgondnok testvérünk szervezésében húsvét utáni szombatra. Akiket ez érdekel, azok kérem, hogy jelentkezzenek az irat terjesztésben. A kirándulás az közép Magyarországot célozná majd meg, az ottani reformátusságnak a dolgait venné számba majd ez az egynapos kirándulás. Ami utoljára hagytam, és talán most az elkövetkezendő alkalmak között is kiemelkedő számunkra, az az, hogy az Reán következő vasárnap délután 4 órai kezdettel rendhagyó módon gyülekezeti összejövetelt szeretnénk tartani, méghozzá egy adventi nagyheti zenés áhítat keretében. Reméljük, majd lesz adventi is, de most ez van hamarabb. Tehát jövő vasárnap délután 4 órai kezdete itt a templomunkban egy zenés áhítatot szervezünk, ahol gyülekezetünk énekkara fog szolgálni, és azt követően pedig egy szeretett vendégségre invitáljuk az eljövőket. A szeretett vendégségen azt fogjuk fogyasztani, amit hozunk, hát kérjük a testvérektől ezt az áldozatot. Az alkalomra pedig azok fognak eljönni, akiket meghívunk, és akiket elhozunk magunkkal. Úgyhogy szeretettel buzdítjuk a testvéreket arra, hogy hívogassanak másokat is. Ez egy olyan alkalom, ahol el lehet indulni a templom felé, a gyülekezet irányába. Ezt támogatandó, csináltunk is szórólapokat, amelyeket aztán néhányan itt hagytak már az énekes könyvbe. Ne hagyjuk itt, vigyük magunkkal, és tegyük be egy postaládába, vagy a legjobb az, hogyha személyesen odaadjuk valakinek, és még készítettem is egy pár darabot, itt a presbiteri asztalnál kifelé menet lehet ezeket fölvenni. Hadd invitáljuk szeretettel erre az alkalomra a testvéreket. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Kedves testvérek, most hitvallásunkból hallgatunk meg egy újabb részletet, a Heidelbergi K.T. 13. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor presbiteri jegyzőtestvérünk olvassa ma közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek az apostoli hitvallásnak a magyarázatát adják, amelyet majd el is fogunk itt mondani még az Isten tisztelet keretében, és azon belül is azokat a tételeket magyarázza a mai kérdések és feleletek sora, amelyek a Fiú Istenhez, Fiú Istenről, Jézus Krisztusról szólnak.
Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus, Istennek amaz örök természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekévé. Miért nevezett őt mi urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett.
Értek testvérek, most helyünkről fennállva, hallgassuk, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással dicsőítünk téged azért, hogy elküldted a mennyből a te fiadat, akinek tökéletes áldozatáért bennünket gyermekeiddé fogadsz, ha hiszünk ő benne, ha személyes kapcsolatra lépünk ő vele. Köszönjük neked, hogyha ez a személyes kapcsolat kegyelmedből már megépülhetett köztünk és közte, köztünk és közted. És kérünk azért, hogy őrizd meg bennünket ebben a személyes kapcsolatban. Most is, ami szívünket éltessed, tápláljad a te igéd által, amelyet olvasunk és amelynek magyarázatát majd hallgatjuk. De hadd kérjünk téged mindazokért is, akik itt vannak ugyan közöttünk, de Jézus Krisztussal még nem találkoztak személyesen, akiknek nincsen még élő kapcsolata te veled. könyörülj meg rajtuk, és lelkeddel vonjad őket még közelebb magadhoz. Segítsd meg őket, hogy felismerjék Jézus Krisztusban az egyetlent, akiért és aki által hozzád jöhetnek, és segítsd is meg őket lelked erejével, hogy mindazt, amit ezért szükséges megtenniük, megtehessék. Beszélj az ő szívükre is ezen a mai napon. Köszönjük te neked, Urunk, ezt a napot, amit veled tölthetünk. Köszönjük, hogy ezt is te szerezted és te parancsoltad nekünk. És köszönjük, hogy ma így lehetünk itt a te szent színed előtt. Nem pusztán saját elhatározásunkból, hanem a te elhatározásodból, aki ezt rendelted a mi számunkra. Urunk, segíts, hogy ne legyen itt közöttünk ma senki, aki hozzád nem szól, és akihez te nem szólsz. Hisszük, hogy van értelme annak, hogy olvassuk kijelentésedet, magyarázzuk, szívünkben forgatjuk a te ígédet, mert ebben van az élet. Adj nekünk életet, és éltessél bennünket, Urunk, önmagaddal, önmagad által. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljünk, mielőtt Isten igéjének hirdetését hallgatjuk, a 478. dicséretünket keressük ki, és a 478. dicséretünknek az első 4 versét énekeljük fohászkodás gyanánt.
Irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Ó, igen, jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporítsad. Hatalmas Isten, kedvítsad. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítsad. Örök Úr Isten, a veszedelmekben segedelmedet nyújtsad. Ó, igaz! Adott Úr Isten, testiségemben lelkem hozzád hódítsad. Ó, erős Úr Isten, a világ fényében szemem világos.
Hallgassuk meg Istennek ígéjét, helyünket elfoglalva, Lukács evangéliumának 23. fejezetéből. Biblia olvasó kalauzunk hosszabb szakaszt jelöl olvasásra, ebből a szakaszból én egyetlen verset, tehát Lukács evangéliumának 23. fejezetéből A 48. verset olvasom, a 48. versben ezt találjuk megírva. És az egész sokaság, amely bámészkodni ment oda, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Kedves testvéreim, a bőti időszak 5. úrnapja van ma egyházi rendünk szerint. Az imént felolvasott bibliai vers és szakasz alapján Isten arra tanít meg bennünket, hogy az ő közelségének rettenetében megértett bűnöktől nem csak elhatárolódni kell, hanem azokkal Krisztus bocsánatát kérve szakítani is. A nagypénteki nyilvános események záró jelenetét mutatja be ma nekünk a Lukács evangéliumából kijelölt szakasz. A megfeszített és haláltusát vívó Jézus Krisztus utolsó szavait, a halálakor bekövetkező jelenségeket, a kivégzését vezető római százados nem várt, de el nem titkolható őszinte kijelentését, és a kíváncsiskodók tömegének elvonulását a Golgotáról. A felolvasott vers alapján ma erről a tömegről szeretnék szólni a testvéreknek. Mindenek előtt meg kell értenünk ezt a mondatot és ezt a jelenetet. Ez a tömeg onnan a Golgotáról úgy indul hazafelé, hogy megrendülve elhatárolódik mindattól, aminek kíváncsiskodásával részese lett. Mindenek előtt talán furcsáljuk azt, hogy ezt állítom, de néhányszor találkozunk a Szentírásban azzal a megnyilvánulással, hogy az emberek a mellüket verik. Lukács evangélistánál kétszer is előfordul ez. Itt, ebben a jelenetben olvasunk erről, valamint a 18. fejezet 13. versében. Itt tehát a tömeg indul hazafelé a mellét verve, ott pedig a 18. fejezetben egy vámszedőről olvasunk, aki imádkozik a templomban, Isten irgalmát és kegyelmét kéri, és mindeközben a mellét veri. Keleten ez a mozdulat sor a gyötrődésnek, a bánatnak, a megbánásnak volt a jele. Olykor, amikor híradót nézünk, az arab országokból tudósításokat, még ma is látható az, hogy gyakorolják ezt a keleti emberek, legtöbbször gyászmenetekben lehetünk ennek a tanúi. Talán kicsit furcsáljuk is ezt, mert a mi kultúránkban a mellnek a verése az azt jelenti, hogy igaz vagyok. Azt fejezi ki, hogy erős vagyok. Mi több, aki a mellét veri, annak adja jelét, hogy győztes. Győztesnek tartja magát. Valahol a mellkas elől indított karlendítés is erre utal. Én vagyok a legnagyobb. Azonban fontos, hogy amikor a Bibliát olvassuk, ne a mi szokásaink és kultúránk felől, hanem az ottani és akkori kultúra és szokások felől közelítsük és értelmezzük azt, amit olvasunk. Ez pedig így egyértelműen arra utal, hogy azok a kíváncsiskodók, akik a kivégzés menetéhez kapcsolódtak, ott a Golgota körül állva, Jézus haláltusáját végignézve, meghalva Jézus Krisztusnak szavait, majd átélve a természeti jelenségeket, szóval ez a tömeg arra a belátásra jutott, hogy itt valami igazságtalanság történt, melynek a jelenlétükkel részeseivé lettek, de amit felismerve, most attól elhatárolódnak. Nem a győztesek elvonulása tehát ez, ahogy elsőre talán gondolnánk, hanem sokkal inkább olyanoké, akik rájöttek arra, hogy jelenlétükkel valami olyan részesévé váltak, ami bajt, nagy bajt hozhat rájuk. Nos, ettől igyekeznek megszabadulni, amikor nyilvánosan a megbánás gesztusait gyakorolva elvonulnak onnan a helyszínről. Mit jelent ez? Miként értelmezzük ezt az egészet? Nagyon fontos, testvérek, hogy mindenek előtt megértsük, hogy ezt a viselkedést mi váltotta ki belőlük. És itt a leírtakból kiderül az, hogy ezt a viselkedést az váltotta ki belőlük, ahogyan Jézust a kereszten szenvedni és halni látták. Miközben oda szegődtek ahhoz a menethez, amelyik vitte Jézus Krisztust, hogy megfeszítse, ők talán nem sok mindent tudtak Jézusról. De ahogy látták Jézust a kereszten szenvedni és meghalni, ahogy részesévé lettek Jézus élete utolsó órájának és perceinek, nos, az váltotta ki belőlük ezt a reakciót. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten váltotta ki belőlük ezt a reakciót, méghozzá két okból is. Egyfelől azért, hogy az ő fia, Jézus Krisztus, ezáltal is megdicsőjön, és mindenki tanulja lehessen annak, hogy itt egy igaz szenvedett az igaztalanok ítélete alatt. Ez az egyik oka annak, hogy ez a tömeg így reagál. Másfelől pedig azért váltotta ki belőlük Isten ezt a reakciót, hogy ezeket az embereket az igazi megtérés felé indítsa el. Nem csak miattunk történik ez. Akik olvassuk ezt a történetet, és annak vagyunk a tanúi, hogy ott a történettől független emberek megértették azt, hogy Jézus nem követett el semmi olyat, amiért halálra kellett volna ítélni, hanem azért is fontos ez, mert őket Isten így akarja magához közelebb vonni, a megtérés felé indítani. Ezek az alkalmilag összeverődött kíváncsiskodók felismerésükkel tehát éppen annak lettek a bizonyságai, amit a Biblia más képekkel úgy mutat be nekünk, hogy a kereszten egy ártatlan bárány szenvedett. De éppen azáltal, hogy ők ezt felismerték, lehetőséget kaptak arra is, hogy azt is felismerjék, Isten igaz és tökéletes, és ez, hogy tudnék egy ártatlan, szenved halálos ítéletet, nem történhet másért, csak azért, mert Jézus mások bűnének ítéletét hordozza ott a kereszten. Testvérek, a zsidó kultúrában sokkal inkább élő volt az a tudat, hogy a halál az ítélet. A keleti kultúrában, az ószövetségi kultúrában ezzel mindenki tisztában volt. Nem mondták és nem gondolták a halálról azt, hogy ez a természet, a rendje. Tudták azt, hogy a halál ítélet. És azt is tudták, hogy a halál Isten ítélete a bűn felett. Amikor ez a tömeg fölismeri azt, hogy itt egy ártatlan szenved halált, akkor Isten ezzel lehetőséget ad nekik arra, hogy felismerjék, hogy ez az ember nem önmagáért, nem az önmaga bűnéért szenvedi el a halált, hanem valakiknek az ítéletét hordja ott. Hát annak vagyunk tanúi, hogy a tömeg erkölcsileg elhatárolódik Jézus kivégzésétől. Elindulnak hazafelé, és verik a mellüket. Kicsit hasonló ez ahhoz, amit Pilátus is tett, aki mosta a kezeit. Itt voltunk, részesei lettünk, de semmi közünk hozzá, ugyanis úgy látjuk, hogy a kivégzett nem volt bűnös. És mi nem akarunk részesei lenni egy ártatlan ember halálra adásának, mert akkor Istennel megyünk szembe. Mindezt a felismerés és a félelem mondatja velük. Az abból fakadó felismerés, ahogyan látták Jézus szenvedni, és az abból való félelem, ahogyan Jézus haláltusáját természeti jelenségek, megrázó természeti jelenségek kísérik. Ezek az emberek úgy gondolják, hogy egy igazságtalan esemény részeseivé lettek, és elkezdenek gyötrődni emiatt, és elkezdenek félni emiatt. Talán arra gondolunk, hogy kellhet-e ennél több, ha már így történt? Igen, kell ennél több, testvérek, mert lehetséges ennél többre jutni. Tehát a nagy kérdés itt ebben az egyetlen megfogalmazott ige versben is az, hogy mi lesz ennek a folytatása. Eljutottak ezek az emberek egy úton valameddig, de innen többfelé vihet tovább az ő útjuk. Vajon mi lesz a folytatás? Testvérek, mi gyakran megelégszünk, ha körülöttünk az emberek olykor megijednek Isten igazságától, és attól, amit Isten tesz, de meg kell értenünk, hogy ez nem elég. Az ember ijegysége, félelme, az még nem vezeti el az embert oda, ahhoz a célhoz, amiért Isten olykor félelmet támaszt a mi szívünkben. A döntő kérdés az, hogy az Isten igazságának fényében, a maga bűnös voltának felismerésével végül mit kezd az ember? Hova lépünk onnan tovább? És egyáltalán lépünk-e tovább? Hogy követi-e valami azt a felismerést, hogy én bűnbe keveredtem? Hogy én bűnös vagyok? Sajnos azt gondolom, velem együtt tudják a testvérek, az ember a bűnös természete szerint olyan, hogy a meleg, forró helyzetekben ugyan felismerést mutat, de amint hűlni kezd a forróság, az ember gyakran úgy folytatja az életét, mint ha semmi sem történt volna. Háborúk zaját halljuk, és eszünkbe kell jusson sok-sok olyan történet, amelyet fronton mondtak ki emberek, sok-sok fogadalom, hogyha ők hazajutnak, hogy s mit adnak majd az Istennek. Szülőfalumban is voltak ilyenek, hazajutottak. Aztán, ahogy kihűlt a forró helyzet, eszükbe sem jutott az, hogy Istennek adják magukat, de még az sem, hogy Istennek adják azt, amit ott akkor megígértek. Hát ilyen az ember természete. Az Isten közelsége, az Isten szentsége, az Isten igazsága. Az olykor megrettent bennünket. De mindig nagy kérdés, hogy ebből a rettenetből hova lépünk tovább. Hogy ez a tömeg, amely együttesen ugyan a megbánás jeleit mutatta, mégse jó irányba lépett tovább ebből az állapotból, azt majd mutatja, hogy Jézus ügyének nem támogatói, hanem rövidesen üldözői lesznek. A keresztjéneknek, Krisztus követőinek nyilvános üldözése, testvérek, éppen Jeruzsálemben kezdődött el. A keresztjéneket nem mások kezdték üldözni pünkösd után, mint maguk a zsidók. Vannak tehát ma is olyanok, akik felismerve bűnrészességüket megrettennek Istentől, de a döntő kérdés mindig az, hogy lesz-e folytatása ennek a megrettenésnek. Nem zárhatjuk ki, hogy ebben a tömegben voltak azonban egyesek, egyes emberek, akik valóban tovább léptek és megértették, hogy aminek tanúi lettek, amitől hazafelé mentükben elhatárolódtak ott és akkor, az éppen miattuk és érettük történt. Nem zárhatjuk ki, hogy lettek ott néhányak, akik megértették később azt, hogy mindez, ami ott történt, és amiről ők úgy nyilatkoztak, hogy semmi közünk hozzá, azért történt, hogy Isten nekik megkegyelmezhessen. Mert ahhoz, hogy Isten nekik megkegyelmezhessen, meg kellett halnia valakinek, méghozzá egy ártatlannak, helyettük és érettük. Testvérek, miközben Jézus halála vádol mindenkit, akiért az megtörtént, ugyanakkor azt is meg kell értsük, hogy az ő halála árán menekül meg mindenki, akiért és aki miatt az megtörtént. Furcsa kettősség ez. Az ember először menekül, és azt mondja, semmi közöm hozzá, és úgy gondolja, ezzel menti meg magát, de végül az ember mégiscsak úgy tud megmenekülni, ha megérti, hogy én miattam és én érettem történt. Nyilvánvaló igazság, hogy a tömeg nem tud megtérni. A tömeg képes bűnlátásra jutni, testvérek, de a folytatás, a megtérés az mindig személyes ügy Istennel. A kereszten ugyanis nem sok Jézus halt meg, csak egy Jézus halt meg. Vele pedig nem sokaknak, hanem neked és nekem van személyes ügyem. Tömeg nem tud megtérni, te tudsz megtérni. Méghozzá akkor, ha Jézusban, a Jézus keresztjében látod az ártatlan bárány halálát, aki érted, miattad halt meg, azért, hogy te élhessél. Ahogyan a bevezetőben összefoglaltam, testvérek, a ma olvasott bibliai szakasz által Isten arra tanít tehát meg bennünket, hogy az Isten közelségének rettenetében megértett bűnöktől nem csak elhatárolódni kell, hanem azokkal Krisztus bocsánatát kérve szakítani is kell. Az igaz bűnbánat az nem csak egyfajta bánkódás, nem csak mellverés. Az igaz bűnbánat arról ismerhető föl, hogy az mindig egyúttal egy döntés is. Az igaz bűnbánat nem csak fölismeri a bűnt, hanem az igaz bűnbánat dönt is. Méghozzá arról, hogy a fölismert bűnnel, bűnökkel szakít. Ez az igaz bűnbánat. Ha ez a kettő nincs együtt, testvérek, akkor nem beszélhetünk igaz bűnbánatról. A felismerés csak az egyik fele, amelyhez hozzá kell kapcsolódjon a döntés is. Döntés pedig nyilvánvalóan nem születik addig az emberben, amíg el nem jut egyfajta felismerésre. Persze mi emberek olykor ezt is megpróbáljuk. Mondják nekünk valamiről, hogy bűn, úgy döntünk, hogy szakítunk vele, aztán egy óra múlva már el is buktunk, mert nincs alapja a döntésünknek. És előfordul az is, hogy felismerjük valamiről, hogy bűn, de a szívünkben meg a lelkünkben nem hozunk döntést afelől, hogy ezzel szakítani is akarunk. Sokszor úgy kérjük bűneink bocsánatát Istentől Jézus Krisztusért, hogy nincs bennünk igaz bűnbánat. Nincs bennünk felismerés, vagy nincs bennünk döntés. Tanuljuk meg, testvérek, hogy az igaz bűnbánat nem csak a múltról, azaz az elkövetett bűnökről szól, hanem a jövőről is. Arról, hogy megértve Isten kegyelmét, melyet Jézus Krisztusért gyakorol felettem, oda szánom magamat neki. A régi természetem az továbbra is kísért, pontosabban a bűn kísért a régi természetem szerint, de új természetem erejével ragaszkodom az én Uramhoz, megváltómhoz, Istenemhez. Testvérek, csak akkor van szabadulás, csak akkor van üdvösség, csak akkor van élet, ha ez a két dolog, felismerés és döntés összekapcsolódik a mi életünkben. Hadd mondjam ezt különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy nem boldogulnak a bűneikkel. Hadd hirdessem ezt azoknak elgondolkoztatásul, akik talán úgy érzik, már annyiszor ismertem föl valamiről, hogy bűn, azt mégse jutok egyről a kettőre. Testvérek, amíg nem születik meg a döntés afelől az életünkben, hogy Isten kegyelmét nem akarom hiába valóvá tenni, hanem döntök afelől, hogy ezzel a bűnnel szakítok, és helyette Isten igazságához ragaszkodom, addig nincs szabadulás. Sokan gondolják úgy, hogy a bűn elleni harc az pusztán annyit jelent, hogy előveszem a kardomat, és aztán, amikor megjelenik a kísértő, akkor hadakozok vele. Testvérek, a bűn elleni harc az ott kezdődik, és abban erősödik, hogy az ember elkezdi magát odakötni Isten igazságaihoz. Elkezdi megismerni, hogy mi az Isten igazsága a bűnnel szemben, amit az én természetem diktál. Mi az igazság? És az Isten igazsága mellett kell nekem napról napra elköteleződnöm. Isten az ő szabadítását nem úgy adja meg nekünk, hogy mi bűncentrikus emberek legyünk, hogy aztán egész életünkbe azzal foglalkozzunk, hogy hol ugrik elő a bűn, hol kísért meg. Isten egy olyan életre szabadít meg bennünket, amelynek a középpontjában ő áll. Az ő igazságai állnak, testvérek. És aki nem ismeri föl Istent, aki nem ragadja meg Isten igazságait, testvérek, az soha nem fog a bűn ellen győztesként harcolni. Az nem fog tudni fölállni a vereségeiből. Amíg Isten nem ismerjük, addig a bűn forog az életünk középpontjába. És mi is arra vagyunk rácsavarodva. Újonnan kell ebből születni. Oda életünk középpontjába be kell lépnie Jézus Krisztusnak, és az embernek döntenie kell arról, hogy én Jézus Krisztusra nézek, az ő igazságait ragadom meg. Hadd mondjam így, a keresztény élet nem elsősorban arról szól, hogy mit nem szabad csinálnom, hanem az igaz keresztény élet arra tanít és arról szól, hogy én föl vagyok szabadítva arra, hogy azt csináljam, amit Isten jónak mond, amire Isten tanít engem. Hadd hívjalak benneteket erre, akik talán nem boldogultok, akik nem tudunk kijutni egy-egy bűnből, hogy kezdjetek és kezdjünk Isten igazságaira összpontosítani, Jézus Krisztus személyére összpontosítani. A hívő élet nem bűncentrikus élet. A hívő élet attól más élet, hogy a középpontjába oda kerül egy személy, az Úr Jézus Krisztus személye, akiért Isten nekem megkegyelmezett, és akiben és aki által Isten vezet engem az igazság ösvényén, a keskeny úton, azon az úton, amely az életre vezet és az élet gyümölcsét termi. Testvérek, ha Isten elhívott bennünket erre az útra, akkor ne rostokoljunk ezen az úton. Akkor ne tétovázunk, ne forduljunk hátra. A Biblia egyébként is azt tanítja nekünk, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátrafelé nézeget, az nem alkalmas az Isten országára. Ha hiszed bűneid bocsánatát Jézus Krisztusért, akkor nézzél föl rá, és kezd el az életedben engedelmességeddel megragadni azokat az igazságokat, amelyek az ő igazságai. Legyen a mai ige hirdetés kérdése, meddig jutottunk a megretteneseinkből? Csak megrettentünk? Próbáljuk, igyekszünk menteni magunkat? Ha itt tartunk, akkor buzdítalak benneteket, kérjétek, kérjük a mi Urunk Istenünk bocsánatát Jézus Krisztusért, és hozzunk életre szóló döntést mellette. Ebből a kátyúból nincs kiút máshogyan, csak ha megszületik az életre szóló döntés a mi szívünkben. Ha pedig már elköteleztük egész életünket Jézusért, a nekünk kegyelmet adó Istennek, akkor pedig Isten azt mondja nekünk, harcold meg a hit nemes harcát, és figyeljetek csak, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Timóteusnak mondja ezt Pál, az ő fiatal munkatársának. Azt mondja, harcold meg a hitnek nemes és szép harcát. És mivel folytatja az apostol? Timóteus koncentrálja bűnökre. Figyelj, minden lábra, amely benyúl az ajtón, mert lehet, hogy olyan, mint a farkaslába, amelyet liszbe mártott. Jaj, át ne verjen az ördög! Nem ezt mondja. Mit mond az apostol Timóteusnak? Harcold meg a hitnek nemes harcát, ragad meg az örök életet. Timóteus, figyeljél arra, aki az élet, aki az örök élet. Kezdjél el tudatosan Krisztusra figyelni. Tudjuk, hogy ezt a fiatal embert néhányan gerebjézték, vagy hogy szokták ezt mondani, ekézték ott a gyülekezetben a fiatalságával kapcsolatosan. Nem azt mondja neki Pál, hogy harcold a hit nemes harcát, és ügyet se vesél ezekre. Nem azt mondja, ragad meg az örök életet. Ma erre bátorít mindannyiunkat Isten ígéje is, akik életre szóló döntést hoztunk mellette. Hogy vizsgáljuk meg az életünket, a gondolkozásunkat, hogy megragadtuk-e az örök életet. Megragadtuk-e és a kezünkbe vannak-e Isten örök igazságai, vagy talán könnyedén elengedtük ezeket, könnyedén lemondtunk ezekről. Úgy gondoltuk, hogy jobb a mának a gyönyörűsége, mint az örökké valónak talán földi nehézsége. Harcoljuk meg a hit nemes harcát, és ragad meg az örök életet, amelyre el vagy hívva. Segítsen így bennünket az Úr, személyesen is. Eljuthatunk a rettenésre tömegesen, van is rá okunk, nem kell, hogy túlzottan részletezzem ezt a testvérek előtt. Van rá okunk, hogy megrettenjünk a halál közelségétől, az összeomlástól, de azok a boldogok, akik nem csak megrettennek, nem csak mellüket verve elvonulnak, azt mondván semmi közöm az egészhez, hanem azok a boldogok, akik döntést hoznak, és elkötelezik magukat, bűneiket megvalva az ő Uruknak, édes Atyuknak szolgálatára, Krisztus követésre. Tegyük ezt meg. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljünk, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, méghozzá a 398. dicséretünket énekeljük, amely még inkább oda tereli a mi figyelmünket arra, akire nekünk minden időben figyelnünk kell. A 398. dicséretünknek mind az 5 versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Azzal homlokát, jó illat légyen zen neve, minden napon dicsérete. Úr,
országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek, gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királysága, bő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, énségesek megáldatnak. Minden teremtés dicsérje, a király Krisztus tisztelje, angyali ének zengjen fenn, s minden föld mondja rá. Amen.
Imádkozzunk, testvéreim! Úrunk, ez a világ a halál rettenetét is ki akarja írtani az emberi szívből. De akik jártak és jártunk már a közelébe, tudjuk, hogy milyen rettentő dolog ez mégis. Köszönjük te neked azt, hogy ebből a rettenetből van menekülés. A te fiad az Úr Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy ő általa van nekünk menekülésünk a halált követő még nagyobb rettenetből, a kárhozatból és a pokolból. Köszönjük te neked azt, hogy te nem csak rettentesz bennünket, hanem kínálod nekünk a te bocsánatodat Jézus Krisztusért, és kínálod nekünk az igazságaidat, amelyeket megragadhatunk, amelyekben élhetünk, és amelyekben majd kiteljesedünk, ott a te örök dicsőségedben. Úrunk, segítsél bennünket a bűn rettenetének fölismerésében, és még inkább segítsél bennünket annak a döntésnek meghozatalában, hogy szívünkbe zárjuk a te igazságaidat, és azokhoz mindennél jobban ragaszkodunk. Segíts így megélni a mi mindennapi életünket. Segíts így hittel előre tekintve meghozni mindennapi döntéseinket. Urunk, tisztogass meg bennünket mindazoktól a bűnöktől, amelyek megkötnek bennünket, amelyekből ugyan kívánnánk szabadulni, de döntéseink hiány újra csak ott találjuk magunkat azokban. Segíts, hogy végre te reád nézzünk, aki győztes vagy, aki szabadító vagy, aki Úr vagy, és aki meg tudsz bennünket menteni. Segíts meg bennünket, hogy szívünk megnyíljon szomjúsággal a te igédnek tanulmányozására, igazságaidnak megértésére, azok elfogadására. És segítsél bennünket abban, hogy el tudjuk kötelezni magunkat mindezek mellett, te melletted. Urunk, hallgassál meg bennünket, és légy segítségül nekünk. Hadd lehessen bizonysággá a mi életünk arról, hogy te általad valóban van szabadulás, van békességes és nyugodt élet, és van békességes és nyugodt elmúlás is ebből a világból. Kérünk téged, így erősítgessél, tisztogassál bennünket, és hallgasd meg a mi könyörgéseinket, amelyeket most ez elkövetkezendő percben föltárunk a te szent színed előtt. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, imádkozzunk közösen is az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, amint látjátok az Úrnak szent asztalát, megterítettük. Szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik látják bűneiket, akik bánják bűneiket, és akiknek igaz elhatározás van a szívében, afelől, hogy Isten igazságát szeretnék magukévá tenni. Hívjuk ide mindazokat, akik egyházunk rendje szerint ez asztalhoz járulhatnak. Azokat, akik az úrvacsorai közösségen nem kívánnak részt venni, a himnusz eléneklése, és az áldás után útjaikra bocsájtjuk. Fohászkodjunk most tehát népünkért, nemzetünkért a himnusz szavaival. Atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.